Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Köszöntöm a szeptember 9-i Sajtóklub minden kedves hallgatóját, barátját, Mihály István vagyok. A 70 éves kolozsvári rádióban ma ismét régi műsorokból válogatok önöknek. 30, illetve lassan már 31 rádiós évem terméséből. Ha jól számolom, ez lesz a sorozat a visszatekintő negyedik darabja része. Több mint tucatszor beszélgetőtársam volt Varga Jenő László, a neves kolozsvári klinikai pszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi oktató, kutató, aki 2021. decemberében hunyt el. Az utóbbi időben vált számomra is egyértelművé, milyen sokakat megérintettek, érdekeltek ezek a műsorok, hiszen halála óta többen is megkerestek a Facebook Messengeren vagy telefonon, még néhány héttel ezelőtt is, hogy arról érdeklődjenek, meg lehet-e, újra lehet-e hallgatni ezeket a beszélgetéseket. Ha élne, október 7-én lenne 70 éves Varga Jenő László. Ez is alkalmat ad arra, hogy ismét megszólaljon régi hangfelvételekről, amelyek a halála után készített In Memoriam műsoromban nem hangzottak el. Volt miből válogatni. Az egyik, vagy talán a legérdekesebb téma, amit körbejártunk, méghozzá három részes sorozatban, a hipnózis volt. Ezekből a beszélgetésekből is elhangzanak részletek a mai Sajtóklub utolsó harmadában. Ezt megelőzően majd belefülelünk abba a műsorba is, amelyben az úgynevezett konyhapszichológia veszélyeiről és túlkapásairól faggattam a szakembert. Itt a legelején viszont egy szinte 10 éves felvételen szakmai indulásáról, első éveiről is mesél nekünk Varga Jenő László, arról, hogyan lett pszichológus és terapeuta. Elsőként tehát ebből a 40 perces műsorból hallgatunk meg néhány részletet. Ön egy olyan korszakban lett pszichológus, végezte el az egyetemet, amikor, hát, hogyha nem is tiltott, de inkább csak megtűrt disziplína volt a pszichológia, és aztán évekig nem is folyt pszichológus képzés Romániában. És én úgy tudom, hogy ön eredetileg művészetpszichológus szeretett volna lenni, aztán mégis tanár lett, és klinikai pszichológus.
Hát tulajdonképpen a sztori az úgy szól, hogy eredetileg művészettörténész, meg beszéd, ha szerettem volna lenni, még gimnáziumi hallgatóként, és gyakorlatilag mindenféle művészeti könyveket, meg esztétikai írásokat olvasgatva jutottam el a pszichológiáig tekintetbe véve, hogy azok a folyamatok, amelyek a művészet szempontjából relevánsak, mint az alkotó folyamat, a befogadásnak, az észlelésnek a folyamatai, azok pszichológiaiak. És olvasva pszichológiai könyveket, kattant be, hogy végül is ez az, ami még közelebb áll a lelki világomhoz, és kezdetén valóban a művészetpszichológia volt az, amivel foglalkozni szerettem volna. Aztán sosem úgy alakult, hogy akkor, amikor harmadévet végeztem az egyetemen, akkor számolták fel a pszichológus képzést, és furcsa módon ez rendkívüli mértékben elkötelezetté tett a pszichológiával szemben. Ez végülis egy ilyen lázadásforma volt egy olyan dologgal szemben, amit mi annak idején úgy éltünk meg, mint igazságtalanságot, mint méltánytalan bánásmódot. Aztán szerencsém is volt, mert bekerültem 79-ben a rehabilitációs kórházba, és az elkövetkező 12 évben ott dolgoztam pszichológusként, és mivel el kellett látni azokat a betegeket, akik be voltak utalva a kórházba, illetve azokat a személyeket, akik felkerestek ilyen járóbeteg rendelés keretén belül. Így jutottam oda, hogy egyre jobban belemélyedjek a terápiába, és végül is ez vált az igazi hivatásommal.
Ezzel párhuzamosan viszont rockzenei audíciókat is szervezett a 70-es években, és a 80-as években is, jól mondom?
Igen, tehát akkor kezdtem ezeket a zeneaudíciókat, amikor másodéves egyetemi hallgató voltam, ez történt 75-ben. Utána volt egy év megszakadás, amiután befejeztem az egyetemet. Aztán tovább folytattam végül is egy hallgatónkkal az első időszakból, aki időközben bejutott is az egyetemre, a Műszaki Egyetemre, és aztán ott folytattuk egészen 85-ig.
És ezeknek az audícióknak a keretében milyen zenéket hallgattak, és milyen szempontból közelítették meg a zenét? Esztétikai, szociológiai, vagy pszichológiai szempont mi került előtérbe, vagy hogy zajlottak ezek?
Az a zenei műfaj, amire szakosodtunk, az a progresszív rock zene volt. Például pontosan ez a mai műsornak az introja volt az első klubnak, amit többek között én vezettem, IF klubnak hívták. Az IF is egy ilyen szójáték volt, mert egyidejűleg jelentette az história filozófia, azaz történelem filozófia karnak a kezdőbetűit, de ugyanakkor persze ott volt az IF, a HA, ez úgyis, mint Kiplingnek a verse, illetve annak az ideológiája, úgyis, mint a Pink Floydnak az IF kompozíciója, a Matterről. És mondom, hogy pontosan ez a Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends, ami a Carnival 9 első részének a mégis egyik leglátványosabb szakasza volt a szignálja annak a klubnak. Azon kívül gyakorlatilag mindent, ami menő volt azokban az időkben, kezdve Pink Floyddal folytatva az Emerson, Lake & Palmerrel, Yes, Jethro Tull, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, John McLaughlin, Mahavishnu Orchestra, ezek mind egytől egyig ottan sorra kerültek, bemutattuk őket. Elég nagy vonzással volt abban az időben tekintetbe véve, hogy végül is az egyetlen olyan hely volt Kolozsváron, ahol nyilvánosan lehetett ilyen típusú zenét hallgatni. Körülbelül úgy működött a dolog, hogy egy-egy találkozás alkalmáról bemutattunk két nagylemezt, azokat ilyen diapozitívekkel illusztráltuk, mindenféle folyóiratot összeszedtünk, Brávókat, Szalülleik, a Peneket, ahol azokról az együttesekről voltak képek, akiket bemutattunk, egyrészt azokat vetítettük, másrészt kerestünk ilyen művészi diafotókat. Ami pedig a kommentárokat illeti, amit egyszerre lehetett mondani, azokról a zenekről igyekeztünk mindent elmondani. Volt ebben bemutatója az együttesnek, az együttes történetének, a felállásnak, igyekeztünk elemezni is zenei szempontból a számokat, a felvételeket. Ha voltak ilyen művészettörténeti, vagy szociológiai, vagy pszichológiai vonatkozásai, vagy irodalomtörténetiek, azokat is mindig elmondtuk.
Azt mondják a szakik, hogy a jó pszichológus nem annyira a módszerével, hanem inkább a személyiségével gyógyít. Vagyis minden út Rómába vezet, hogyha a megfelelő ember az irányító. Ön ezzel egyetért?
Hát minden további nélkül, mondjuk azzal a megszorítással, hogy nem szeretném, hogyha bárki arra gondolna, hogy ezzel azt akarjuk mondani, hogy vannak ilyen ideális pszichológus vagy pszichoterapeuta alkatok, és vannak, akiket az Isten sem annak teremtett. Sokkal inkább az a kulcsa az egésznek, hogy ki megtalálja azt a leghatékonyabb módot, hogy azt, ami az ő személyisége, az ő létezési módja, amik az ő erős pontjai, azokat hogy tudja kamatoztatni egy ilyen vállalkozás keretén belül. Ez, amit mi is például a terapeuta képzésben igyekszünk valahogy érvényre juttatni, igyekszünk rávezetni mindegyik képzettünket arra, hogy találja meg azt, ami az ő útja, ami a neki legmegfelelőbb stílus, ha úgy tetszik.
89 előtt a rehabilitációs kórházban dolgozott, mint pszichológus, akkor milyen problémákkal fordultak elsősorban önhöz az emberek? Volt-e egy domináns problématípus?
Tehát a problémák úgy a nomenklatúra szempontjából, úgy értem, hogy az ilyen a pszichológiai címkéknek a szempontjából nem voltak mások. Ugyanúgy az emberek szorongtak, ugyanúgy depressziótól szenvedtek, vagy alvászavarban, mondjuk evészavarok azok akkor nem voltak.
Akkor ezek még egészségesen éltünk.
Hát egész egészen én emlékszem a 90-es évek elején, ahány külföldi jött, mind az evi zavarokról akart előadást vagy képzést tartani, és megmagyaráztuk nekik, hogy semmilyen probléma nálunk nincsen. Viszont ami tényleg módosult, az ezeknek a tartalma. Azaz éppen úgy, mint hogy a középkorban más dolgoktól féltek az emberek, mint most a 21. században, éppen úgy a szorongásnak más a háttere, más az, amitől az embereknek frászuk van, amitől félnek, más a tartalma a depressziójuknak, más nyoma, a nyomasztó tényezők miatt képtelenek elaludni, és így tovább.
Például miben más? Mondjon egy-két példát erre. Mi változott meg?
Hát például annak idején az emberek rettenetesen féltek attól, hogyha eljár a szájuk, akkor megütik a bokájukat, mert valaki feljelenti őket. Vagy tényleg féltek attól, hogy nem lesz meg a betevő falatjuk. Vagy féltek attól, hogy a gyermek az felnő, és egyszer s mindenkorra elmegy búba.
Hát ettől most is félnek.
Jó, ez egy rossz példa. Mondjuk másképpen, mert akkor elment, az azt jelentette, hogy esetleg évekig, vagy évekre szólóan
nem találkozhatnak, amíg meg nem kapja
jóformán
a állampolgárságot.
Beszélgetni is alig lehetett vele telefonon. Ma persze félnek az emberek, de felülsz a repülőre, itt vagy határokkal, mert nincsen semmi gond. Ma félnek az emberek például a munkanélküliségtől. Félnek attól, hogy nem lesz keretje annak, amit tudnak, nem tudják eladni magukat. Félnek a politikai változásoktól, amik olyan irányba mutathatnak, amik számukra nehezen elviselhetőek.
Boldogabbak ma, elégedettebbek, kiegyensúlyozottabbak az emberek? Jót tett nekik az úgynevezett felszabadulása, demokrácia?
Hát ez egy érdekes dolog, ami arról szól, hogy az emberek sokkal többet foglalkoznak ezekkel a problémákkal, ott, ahol egy jobb világban élnek, ott, ahol nagyobb a szabadság. Úgyhogy ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy boldogabbak, de még egyszer mondom, másképpen boldogtalanak, mint voltak annak idején.
Hát ez is valami.
A mi szempontunkból teljesen egyértelműen egy pozitív változás.
Mert?
Azért, mert a több szabadság, a több saját magaddal foglalkozás, akár a problémáiddal is, a kevesednek a szőnyeg alá besöprése, az mindig jó. Pszichológiai szempontból.
Tehát az elfolytás az jó, hogyha tökéletesen működik?
Nem, azt mondom, az elfolytás nem jó.
Nem jó. Akkor se, hogyha tökéletes, ha lebetonozzuk, ha nem jön aztán vissza más formában? Hát állítólag létezik ilyen formája is az elfolytásnak, amikor a hulla mozdulatlanul fekszik a betonlap alatt. Nem bűzlik, nem küld jeleket, nem kísért.
Az igen, lehet, hogy a hulla szempontjából ez így tökéletes. De az embernek, aki tudja, hogy ott van a hulla, aki esetleg retteg attól, hogy egy szép nap rebukik, hogy ő dugta oda be, persze metaforikusan. Az nem lehet annyira tökéletes, az az elfolytás is. Tulajdonképpen a sok kutatás azt mutatja, hogy nem is az. Azt mutatja, hogy az elkerülés, és főképp annak egy sajátos formája, amit mi úgy nevezünk, hogy experienciális elkerülés, tehát a nem elfogadható, vagy nehezen feldolgozható gondolatoknak a kirekesztése, vagy az arra tett kísérlet, hogy rekesszük ki őket, az visszaüt. És igazából több problémánk van abból, hogyha nem tudjuk elfogadni azt, hogy mit érzünk, mire gondolunk, mint abból, hogyha egész egyszerűen szembenézünk a dolgokkal, és elfogadjuk őket olyanként, amilyenek.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
A mai sajtóklubban arra emlékezünk, hogy ha élne, 70 éves lenne a neves kolozsvári pszichoterapeuta, egyetemi oktató Varga Jenő László. A Commerce lapok, magazinok, rádió és tévéműsorok, internetes portálok, közkedvelt lélektani rovatai, felületes jó tanácsai naponta megváltanak bennünket és a világot. Vajon hol ér véget a felelőtlen dilettantizmus, és hol kezdődik a szakszerű tanácsadás? A konyhapszichológiáról beszélgettem Varga Jenő Lászlóval 2017-ben. Ebből a műsorból is kiragadtam néhány részletet. Hasonlóan a focihoz, a lélektanhoz is mindenki érteni vél, ez nem új keletű jelenség, talán így volt ez mindig. Csak az a baj, hogy mostanság a többség a lélektani, pszichológiai ismereteit hát a bulvár sajtóból meríti. Kezdjük talán akkor onnan, hogy vajon, ugye mert ez se új keletű jelenség, a pszichológiai tanácsadás és a sajtó kapcsolata, vajon ez a ma elburjánzott konyhapszichológia hasonlít-e, és ha igen, miben, és miben tér el a hajdani a pszichológus válaszol rovattól? Mert hogy ilyen szerű rovatok léteztek ugye a 60-as, 70-es, 80-as években, még itt nálunk is ifjúsági lapok és női vagy családi magazinok hasábjain jelentek meg elsősorban.
Hát azt hiszem, hogy az alapvető különbség az abban keresendő, hogy azok, akik azokban az években ilyen rovatokat vezettek, azok szakemberek voltak. Tehát akármit is mondanánk azokról az évekről, de az fény, hogy egy ilyen rovatot például az ifjú munkásban, ahol Veres Albert vezett pszichológus válaszol rovatot, aki egy jó nevű pszichiáter volt már azokban az években, az maradt mind mai napokig. Tehát ő egy nagyon jó szakember volt. Esetleg, amit ma kifogásolhatnánk, hogy az akkori ismeretek, az akkori nézőpontok, azok nem mutatnak teljes fedést azzal, hogy ma látjuk a dolgokat. A gond inkább az a mai hasonló rovatokkal, hogy egyes esetekben, és ez vonatkozik az ilyen mindenféle önsegélyező könyvekre, alá hogyan legyünk boldogak, hogyan gazdagodjunk meg.
10 perc alatt lehetőleg.
10 perc alatt, igen, vagy 6 perc alatt. 10 perc az már nagyon hosszú időnek minősül. Hogy ezek, és nagyon komoly felmérések vannak, amik ezt mutatják, az esetek viszonylag kis százalékában komoly szakemberek. Nagyon sokan teljesen hiával vannak bármilyen felkészültségnek, mások tényleg összeolvastak pszichológiai ponyvairodalmat, ismét mások egész egyszerűen vélik, hogy felfedezték a Kolumbusz tojását, tehát a források, amikből ezeket a tanácsokat írják, szerkesztik, megfogalmazzák, azok a lehető legbizonytalanabbak.
Mondhatjuk akkor azt, hogy hát többet árt, mint használ ez a fajta tanácsadás?
Ezt így általában nehéz megállapítani, mert én pszichológusként csak akkor nyilatkozhatok ebben az irányban, hogyha ilyen jellegű felméréseink is vannak. Hogy áthat, és hogy az esetek elég nagy százalékában áthat, az biztos. Különösképpen olyankor, amikor olyan tanácsokat árulnak így gyékényen, aranyigazságokként, amelyek teljesen egyértelműen ellentmondanak annak, amit ma a pszichológiában, pszichiátriában, az orvostudományban általában az adott témán belül tudunk.
Tehát ezek az úgynevezett áltudományos igazságok. Mondjunk egy párat. Miről is van szó?
Például a szorongást el kell kerülni.
És egyáltalán mindenféle problémát.
És egyáltalán megkerülni, mindenféle problémát, negatív érzelmet.
Tehát keep smiling, legyünk mindig jókedvűek, mindig mosolyogjunk, akkor is, hogyha erre semmi okunk nincs. Ne viseljük el, vagy ne menjünk szembe a félelmeinkkel, a negatív emóciókkal, hanem hát bekeljük ki őket,
seperjük be
a tudat alá.
Igen.
Ez miért veszélyes?
Ez azért veszélyes, mert tulajdonképpen a problémák megoldásának a legelső mozzanata a problémák tudomásul vétele. És ebben a tudomásul vételi folyamatban a negatív emóciók azok, amelyek a barométer szerepét töltik be, vagy a radarit, ha úgy tetszik. Abban a pillanatban jövök rá arra, hogy valami nincsen rendben az életemben, amikor valamilyen negatív emóció, érzelem arról tudósít, hogy nem vagyok megelégedve azzal a tényállással, amivel éppen szembesülök. És hogyha ezt hajlandó vagyok figyelembe venni, és nem azzal törődök, hogy mihez kezdhetnék azokkal a negatív emóciókkal, hogy tudom őket elhallgattatni, például gyógyszerrel, vagy alkohollal, vagy a tevékenységbe való túlzott bevetéssel, hanem azon gondolkodom, hogy melyik az a tényállás, ami ezt az elégedetlenséget kiváltotta belőlem, és hogy, milyen eszközökkel, milyen stratégiával, milyen lépések nyomán tudok valamihez kezdeni ezzel a helyzettel. És ebben az esetben valóban előbb-utóbb megváltoznak azok a negatív emóciók, de nem úgy, hogy egész egyszerűen elássam őket, hanem úgy, hogy az a helyzet, amely kiváltotta őket, az ennek következményeképpen megváltozik.
Most talán az a gond, hogy az élet minden területén, még a politikában is, ugye, a komoly programok szlogenekre, jelmondatokra, sőt jelszavakra egyszerűsödtek le. És ez így van most már a népszerű pszichológiában is. Tehát ugye, hogy létezik a fast food, enni, inni, és minél gyorsabban kell, úgy a gyors tanácsadás és a problémák gyors megoldása, vagy inkább felszíni kezelése a jellemző. Van kiút ön szerint ebből az ördögi körből? Hogy az egyszerű ember se fogadja el azt, hogy csak fehér és fekete létezik, hogy ilyen konyhapszichológiai dogmákkal, tipizálással, féligasságokkal meg lehet oldani a problémákat, illetve hát ki lehet kerülni őket.
Hát lehet, hogy ez egy kicsit furcsán fog hangzani, amit mondok, de az egyik ellenszerre ennek éppen ezeknek a nagyon olcsó, nagyon gyors megoldásoknak a kudarca. Ez egy kicsit úgy van, mint ahogy azt kimondja Murphy törvényei közül az egyik, amelyik azt mondja, hogy az emberek előbb-utóbb a helyes megoldáshoz fognak folyamodni, miután az összes többit már kipróbálták. Tehát akkor, amikor az ember rájön arra, hogy ezek a nagyon gyors sikert, eredményt ígérő módszerek kudarcot vallanak, vagy teljesen hatástalanak, vagy éppen ellenkezőleg, hogy a hatásuk az pontosan az ellentéte annak, amire vártak, akkor kénytelenek lesznek olyan megoldásokhoz folyamodni, amelyek sokkal alaposabbak, amelyek időigényesebbek, és éppen ezért képesek azt a változást előidézni, amit végül is célul tűznek ki. Ezt tudni kell, hogy amióta Eric Camden, az első pszichiáter a történelemben, aki Nobel-díjat kapott, pontosan a neuroplaszticitásnak a felfedezéséért. Tehát ő azt mondja, hogy akkor tudunk például terápiával vagy neveléssel tartós változást előidézni az emberek viselkedésében, hogyha meg tudtuk változtatni az agyuknak az architektúráját, a felépítést, a szerkezetét. Ami azt jelenti, hogy azokat a programokat, amelyek alapján működtek egy életen át, vagy legalábbis hosszú évek óta, azokat sikerült felülírni. És ez egy időigényes folyamat. Nem tudjuk ezt a fajta változást az emberi agyban előidézni 10 perc alatt, se 10 óra alatt, és se egy hét alatt.
Főleg nem ellenszélben, ugye, amikor hát a pozitív gondolkodás, gondolkodj pozitívan, akard nagyon, és meg lesz neked, megadatik, amikor a csapból is ez ömlik. Tehát egy kicsit itt talán nem ártana tisztáznunk a félreértések elkerülése véget, mert ugye az ördög ezúttal is a részletekben van, hogy milyen is a viszony a pozitív gondolkodás, tehát az ilyen boldogság iparosok, és hát a közkeletű pozitív pszichológiai tudományos gondolkodás közt. Hogy ez a kettő azért nem fedi teljes mértékben egymást, vagy
egyáltalán
inkább azt mondta,
hogy
nagy mértékben nem fedi a pozitív pszichológia ezt a fajta szlogent.
Nem, a pozitív pszichológia az jelenleg az egyik legbefolyásosabb irányzat a pszichológián belül. Két fő megalapítója van. Az egyik Martin Seligman, aki azelőtt a tanult tehetetlenséggel foglalkozott, a másik pedig éppen a magyar származású Csíkszentmihályi Mihály.
A flow elmélet.
A flow elméletnek a megalkotója. Amire tulajdonképpen a pozitív pszichológia ráirányítja a figyelmet, az az, hogy akkor, amikor az emberi problémákat vizsgáljuk, akkor, amikor olyan embereket igyekszünk kezelni, olyan embereken igyekszünk segíteni, akik pszichológiai problémákkal szembesülnek, akkor túl azon, ami fogyatékosságként értékelhető, vagy problémásként értékelhető, vagy negatív temperamentum, vagy jellemvonásként értékelhető náluk, tartsuk szem előtt azt is, ami mindezek ellenére azokban a személyekben pozitív. Tehát ami képesség, tehetség, lehetőség jellegű tényező, amikre tulajdonképpen építenünk kell akkor, amikor azokat az embereket igyekezünk hozzá segíteni ahhoz, hogy megoldják a problémáikat.
Tehát fontos az is, hogy a negatívumokat kontextusba helyezzük, ne emeljük ki a pozitív dolgokat, és ne hallgassuk el a negatívumokat. Tehát a páciens ugye igenis emlékezzen vissza a válsághelyzetekre is, ne csak a szépre.
Persze.
Tehát fel kell tárni az elfojtott
kellemetlen vagy egyenesen szörnyű emlékeket a tudatalattiban.
De soha nem igyekeznek arról meggyőzni a szemét, hogy mekkora szerencse, hogy elveszítette a lábát, vagy hogy megbetegedett rákban, vagy hogy elveszítette a szeretett szülőjét, mint ahogy ezt teszi a pozitív gondolkodás. Ami nem jelenti azt, hogy nincsenek meg a pozitív pszichológiának is a maga túlkapásai. Épp a közelmúltban olvastam egy nagyon ismert képviselőjüknek, Todd Kezdennek az egyik újabb könyvét, amiben azt írja, hogy sajnos a pozitív pszichológia is gyakran vált át abból a nézőpontból, ami azt hangsúlyozza, hogy soha ne veszítsük szem elől a pozitív tulajdonságokat, nagyon könnyen csap át egy ilyen mosolygó fasizmusba. Tehát amikor rá kényszerítik az emberre azt, hogy boldog kell légy, elégedett kell légy. A jó értelemben vett pozitív pszichológia ezt nem mondja.
Az egyik legérdekesebb téma, amit több alkalommal körbejártunk Varga Jenő Lászlóval, a hipnózis volt. Igazi szakértője volt ennek a területnek, John Duffy Nolyu professzorral közösen hosszú tudományos dolgozatot, vaskos tanulmánykötetet írt erről a rendkívül izgalmas, szerteágazó témakörről, amely Hipnóza Klinika címmel jelent meg. A mai műsorra készülve ismét beleolvastam ebbe a könyvbe, amely a szakemberek számára íródott. Rendkívül elvont tudományos munka, és ismét rácsodálkoztam arra, hogy Varga Jenő László mennyire közérthetően és mégis igényesen tudott beszélni róla a rádióban. Ismét egy kimeríthetetlen témáról, a hipnózisról beszélgetünk, és ezúttal bizony a tudományos hipnózis kutatás határait feszegetjük. Akkor lépjünk át egy kicsit a para jelenségek világába is. A hipnózisról szóló szakirodalomban arról is szó esik, hogy a regresszív hipnózis során esetenként el lehet menni addig, hogy a páciens visszaemlékezik a saját megszületésére, és állítólag vannak olyan esetek is, amikor valakit még korábbra lehet vinni, és úgymond a saját előző életei is feltárulnak. Az ön praxisában volt-e valami ehhez hasonló?
Hát beittem, van egy ilyen, hogy az emberek gyakran azt fedezik fel, amit keresnek. Én őszintén nem keresem. Főképp, hogy a komoly szakirodalomnak az az álláspontja, hogy...
Hogy ilyen nincs.
Nem mondják, hogy ilyen nincs.
Úgyhogy nem bizonyított.
Hogy semmi bizonyíték arra nincs, hogy ilyen van. Pontosabban az, hogy az emberek visszaemlékeznek, az van.
De az nem bizonyíték.
Az nem bizonyíték. Az arról szól, hogy ő megélt egy ilyen úgymond emléket. Egyszer egy fiatal lányt vizsgáltam, aki ilyen szexuális agresszió áldozatául esett, és nem emlékezett vissza a körülményekre, hogy az megtörtént.
Mert hogy elfojtotta ezeket az emlékeket.
Hát nem is volt annyira egyértelmű tekintetbe véve, hogy többek között ilyen agysérülést is, vagy károsodást szenvedett. Elég csúnya sztori volt, és azt nem lehetett tudni tényleg, hogy elfojtotta, hogy egész egyszerűen a soknak a hatására kiesett. És akkor megkértek, hogy vegyük vele úgy lépésről lépésre a történteket, hogy hát ha valamilyen útmutatót tud adni arra vonatkozóan, hogy ki volt az elkövető. És szépen teljesen koherensen gombolítottuk a történetet, és egy adott pillanatban elmondja, hogy érez hátulról egy nagyon erős ütést. Kérdem, mi történik tovább? Azt mondja, hogy földön fekszem, és látom, hogy valaki, hogy körbe kering körülöttem. Kérdem, hogy néz ki? Hát mondja, hogy fehér ruhában van, hosszú fehér szárnyai vannak. Kérdem, mi történik tovább? Mondja, végig meg egy hosszú folyosón, főső végében vár édesapám, aztán rákérdeztem az édesapja, kb. Másfél évvel azelőtt meghalt. Mit akarok ezzel mondani, hogy én nem vonhatom kétségbe, hogy ő abban a pillanatban ezeket élte meg.
Tehát az élmények valódiak.
Az élmények valódiak.
Maguk tudati tárgyasság voltában ott jelen vannak.
Persze, van egy ilyen is, hogy akkor, amikor a személy tudja, hogy vége. Tehát tulajdonképpen abban a pillanatban, a komában van. amikor ezek zajlottak.
Tehát klinikai halálállapotában vagy?
Hát valahol ott, igen. Nagy csoda volt, hogy megúsztam, hogy nem belefulladt a folyóba, meg megfagyott, plusz ott volt az agyi sérülése. És akkor, mert arra készítenek fel, hogy ne, akkor, amikor jön utánad a kaszás ember, akkor az egész életed, mint egy ilyen film lepereg a lelki szemeid előtt. És akkor az ember beteszi a videokazettát azzal, ami ilyenkor gondolja, mint a tudattalanja, hogy körülbelül be kellene következni.
Ilyen szerű élményekről nagyon sokan beszámoltak.
Persze.
Ennek könyvtárnyi szakirodalma van már. Most az én dilemmám és kérdésem, nyissunk egy kis zárójelet ezzel kapcsolatban, az volna, hogy egy olyan ember, aki ennek a könyvtárnyi szakirodalomnak azért egy részét vagy jó részét olvasta, lehet, hogy már előre erre predeterminált, hogy ilyen élményei legyenek. És ha nem olvasta volna ezeket a könyveket, akkor nem részesülne esetleg ilyen élményekben, míg a klinikai halál állapotában sem, hogy látja.
Ez egy az egyben így van. Éppen úgy, mint ahogy a mi kultúránkban például ez a szemmelverés, az nem egy annyira bevett gyakorlat, mint a románokében. Mi azt jelenti, hogy nagyon gyakran jönnek olyan román nemzetiségű kliensek, akik ezt panaszolják fel, hogy valaki madeokját, tehát szemmel ver.
És ez mivel hisz benne működik is?
Mivel hisz benne működik, igen.
Tehát ezek ilyen önbeteljesítő, jóslatszerűen működnek egyben, az
igen,
ember életében.
Épp beszéltünk nem arról, hogy van egy placebo hatás, és van egy nocebo hatás. Amikor az emberek hisznek ezekben a dolgokban,
tehát a káros dolog ez a nocebo, mondjuk el. A placebo az, amikor hatóanyag nélküli gyógyszert kap valaki, és megszűnik a fejfájás.
Mivel meg van győződve, hogy az egy hatóanyag
az a legjobb, szuper gyógyszer, amit most találtak.
A fejfájás megszűnik. Szervi betegségek képesek meggyógyulni.
Sőt, gyógyíthatatlannak kikiáltott betegségek is. Ennek is megvan a szakirodalma.
Igen. Nem csak, hogy szakirodalma van, egy tényanyaga.
A hipnózissal kapcsolatban talán beszélhetnénk egy kicsit a morfogenetikus mező elméletéről is. Ez úgy jön be a képbe, hogy van olyan elmélet, amely úgy magyarázza, nem a saját előző emlékére tud valaki hipnotikus állapotban visszaemlékezni, hanem hozzá kapcsolódik ahhoz, amit Jung óta kollektív tudatalattinak nevezünk, és onnan kapja ezeket az emlék töredékeket, tehát valamiképpen onnan hívja le ebből a mindannyiunk számára többé-kevésbé rendelkezésre álló nagy kollektív tudatalattiból, a morfogenetikus mezőből.
Igen, el kell ismerni, hogy ez ugyanúgy nem bizonyított, de akár lehetséges elmélet, vagy magyarázat arra, ami van. Tehát azért annyira nehéz valamire azt mondani, hogy ez nem áll, nem igaz. Mert rövid idővel ezelőttig például azt mondani, hogy az idegsejtek azok képesek regenerálódni, az ember kivágták volna a neurológia vizsgáról az egyetemet. Ugyanakkor, amióta Nobel-díjat adtak a neuroplaszticitásnak az elméletéért. Az egyetlen pszichiáter az eddigi orvostudomány történetében, aki Nobel-díjat kapott, az pontosan ezzel foglalkozott. Erik Kandel. És azóta igenis újra meg újra bebizonyítják, hogy mindazok a beavatkozások, legyen az terápia, legyen az nevelés, tanulás, tréning, ami képes tartós viselkedés módosulást előidézni, az módosítja szerkezetileg az agyunkat. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy funkcionálisan másképpen működik, de ugyanakkor a szerkezet az ugyanaz marad. Nem, hanem csoportosulnak másképpen az ideg sejtek. És végül is ezek azok, amik biztosítják a tartóságát annak a változásnak, amit mi terápiában a nevelők nevelési módszereikkel, az edzők a tréningprogramokkal elérnek, és mondom, pár évvel ezelőtt ezek szifinek hangzottak volna.
Tehát az olyan elméletek, mint például a Jungé, amely azért már idestova 100 éves, ugye Freud nagy tanítványa, és
aztán nagy,
hát
ellenfele.
Nagy ellenfele, aki továbbfejlesztette végül is, és hát szerintem jóval nagyobb mélységekbe sikerült eljutnia, mint Freudnak ezzel az elmélettel, amely a kollektív tudattalanra vonatkozik. Tehát eltelt azóta 100 év, mondjuk. tudományos szempontból, tehát szigorúan vett tudományos szempontból mondjuk mit sikerült ebből igazolni? A kollektív tudattalanra gondolok, hogy ez mennyire objektíve létező valóság, ha egyáltalán meg tudjuk határozni, vagy el tudjuk különíteni, hogy mi az objektív, mi a szubjektív, vagy az interszubjektív, mert szerintem ez nagyon nehéz ma már.
Egyelőre abban a stádiumban vagyunk, amelyikben elég sok mindent azokból a dolgokból, amiket annak idején Freud leírt, már sikerült bebizonyítani. Például az, hogy van tudattalan, az, hogy a viselkedésünknek a tudattalan meghatározói, azok sokkal nagyobb súllyal bírnak, mint azok, amelyek tudatosak. Sikerült bebizonyítani az elfolytásoknak, a hárításoknak a működését. Most persze itt van egy ilyen, hogy tekintetbe véve, hogy Freudnak az elmélete valóban közelebb áll a felszínhez. Valóban, hogy tetszik, szárazabb. Tehát azért egyszerűbb dolgokra hivatkozik, mint Jung. Ez ugyanakkor megkönnyíti a tudósoknak a dolgát, mert semmi nem rémíti meg jobban a tudományos kutatókat, mint azok a jelenségek, amelyek nagyon összetettek. Tudósok igazából ott érzik otthon magukat, ahol van 3-4, na legyen 7 változó, amik elég pontosan mérhetők, elég pontosan elszigetelhetők egymástól, ottan tudnak zsonglőrködni azzal, hogy na, ezek milyen kölcsönhatásokban vannak egymással, milyen utakban befolyásolják, hogy moderáló vagy mediáló változók. Egyelőre szerintem így empirikus bizonyítékokat felhozni Jungnak a rendszerére nem tűnik túl valószínűnek. Mondom, nem feltétlenül azért, mert abban nem lehet igazság, vagy nem lehet az igazság, hanem azért, mert ez egy olyan szint, amit egyelőre nagyon nehéz azokkal az eszközökkel, amik a rendelkezésünkre állnak, megközelíteni. Plusz, hogy el kell ismerni, van egy ilyen pragmatikus vetület a dolognak, hogy általában akik kutatnak, azok pénzért kutatnak.
Vannak szeretnének gyorsan eredményt elérni.
Nem úgy szeretnének, kell.
Muszáj.
Tehát te felvetted azt a pénzt, akkor aláírsz egy szerződést, hogy 2 éven belül leteszed az íróasztalra az eredményeket. Na, ez nehezen megy. Emlékszem, olvastam Jean van Levick Goodallról, aki a csimpánzokat tanulmányozta, hogy amikor megtervezte, hogy elmegy, ott élni fog közöttük, azt mondták neki, hogy de légy felkészül, hogy legalább 5 évet ott kell ülni. És azt mondta, hogy úgy gondoltam, hogy nekem 3 év az bőven elég lesz. Aztán elhúzott a több mint 35, hogy miért? Mert minél többet ült ott, annál nyilvánvalóbb volt, hogy egyre több olyan dolgot fedez fel, ami újabb és újabb csokrát, fürtjét nyitja meg a kérdéseknek.
És nehéz megalkotni a szintézist. Befejezésül kanyarodjunk vissza egy kicsit az önhipnózishoz, az önelringatáshoz. Manapság se szeri, se száma azoknak az önsegítő könyveknek, vagy audio, videó anyagoknak, amelyek azt ígérik nekünk, hogy gyorsan, hatékonyan, rövid idő alatt kigyógyulhatunk a nyavajáinkból. Ennek nyilvánvalóan megvannak a veszélyei is, ugye a piacon nem csak valódi arany van, hanem hamisított is. Ön szerint hol van a vízválasztó, vagy hogyan lehetne azt mondjuk az egyszerű laikus számára, hogy lehetne azt biztosítani, hogy legyen egy mérce, hogy eldönthesse, hogy ezt az utat érdemes követni, egyáltalán érdemes-e rajta elindulni, vagy ez hülyeség?
Hát itt van egy, mindenek előtt egy nemzetközi gyakorlat, ami, mint tisztában vagyok vele, hogy egyelőre a mi realitásunkról nagyon távol áll. Tehát jelenleg az Amerikai Pszichológusok Egyesülete megköveteli azt, hogy ezek az önsegélyező könyvek is, ahhoz legalábbis, hogy valaki, aki komoly szakembernek tartja magát, az rá tudjon bólintani, hogy ez egy jó könyv. Mert nem véletlen, hogy ezeknek a könyveknek a borító alapján, a külsőn, meg a belsőkön egyaránt különböző autoritások ajánlják. Most ez abban a világban egy elég biztos szempont, mert nyilvánvaló, hogy például Erik Kandel, akiről beszélünk, nem fogja lejáratni a nevét azáltal, hogy valami bóli dolgot azt a tekintélyével megerősít. És általában ezek a személyek, mint ahogy az Amerikai Pszichológusok Egyesülete is, megkövetelik azt, hogy azok a módszerek, amik ott le vannak írva, azok legyenek, azt úgy mondják, hogy empirikusan validáltak. Tehát legyen bebizonyítva, hogy igenis az a módszer hatékony. Tehát nem arról van szó, hogy 5 perccel azelőtt, hogy papírra vetettem volna, kiszoptam a kis ujjamból, hogy ez kell működjön.
Tehát itt a közlő hitelességébe vetett hit, bizalom döntő fontosságú ezek szerint. De illetve hát úgy is mondhatnánk, hogy nem az számít, hogy mit mond, vagy nem elsősorban az, hanem hogy ki mondja. Vagy ki bólint rá arra, amit X mond.
Mert mondom, így a laikus számára tényleg az egyetlen támpont, ami ott, mint az Egyesült Államokban például, ez egy nagyon szolid alap azért, mert tényleg annak, amit az ember kimond, beképp annak, amit leír, annak van egy súlya. Ez egy olyan dolog, ami aztán végig kísér az elkövetkező években, évtizedekben, lehet, hogy holtad napjaig, meg a menőtte voltál az, aki eladtad nekünk.
Veszélyes lehet-e mondjuk egy olyan audioanyag, amit talán irányított meditációnak, hipnózisnak, önhipnózisnak is nevezhetnénk, amikor hát ugye egy hang mondja, hogy most mit érezzünk, vagy mit gondoljunk, vagy mit képzeljünk el, tehát belevisz minket egy ilyen hipnotikus állapotba, de nincs jelen az illető, tehát ez egy felvétel. Történhet-e valami ilyen szituációban? Tehát, hogy valaki benne marad a hipnózisban, vagy olyan poszthipnotikus szugesztiókat kap, hogy aztán pszichológus legyen a talpán, aki onnan visszahozza.
Persze, ezt mondom én is mindig a tanítványoknak, hogy ilyen, hogy égben lebegők csarnoka van, de olyan csarnokkal azok lebegnek, akiket nem sikerül visszahozni a hipnózisban, olyan nincs sehol. Mert a legrosszabb esetben valóban akkor, amikor lejár az a CD, vagy lejár akár a terapeutának a beavatkozása, nem hajlandó felébredni. De ha hagyjuk még egy negyed órát,
fél órát, ha kialussza magát.
Ha kialussza magát, akkor minden további nélkül felébred, mint ha mi sem történt volna. Szépen hazamegy. Lehet, a terapeuta egy órával később tudja lehúzni a rollot, de ezek a szakma veszélyei.
Kedves hallgatóink, a mai sajtóklubban arra emlékeztünk, hogy 70 éves lenne Varga Jenő László, a neves kolozsvári klinikai pszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi oktató, kutató, több lélektani tárgyú szakkönyv szerzője. Ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Mihály István vagyok, viszont hallásra.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.